Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, elkezdjük a vetítést. A mai alkalommal megnézzük a Luther filmnek a végét, és 4 hét múlva pedig túllépünk, és a Luther utáni reformációkat követjük sorba 17. századtól máig. De most itt a filmnek olyan részlete következik, hogy tulajdonképpen ezt nincs értelme ketté vágni, mert egy egységes egész, de úgy mondanám, hogy hol járunk. Ugye eljutottunk a film vetítésében 1521. áprilisáig, ez a Wormsi birodalmi gyűlésnek az időpontja. A múlt alkalommal láthattuk Luther bátor fellépését, hogy nem vonta vissza a tételeit, a császár, 5. Károly az összes főrangú méltóságok előtt, és hát ekkor már ugye Európa 2 leghatalmasabb ura. A római pápa kiátkozta, ez ugye 1520-ban már megtörtént, átokbullát adott ki Luther ellen, és a birodalmi gyűlés után néhány héttel 1521 májusában 5. Károly pedig birodalmi átokkal sújtotta Luthert. Ez annyit jelentett, hogy Európa 2 leghatalmasabb embere halállal sújtotta Luthert. Ja, a középkori felfogás szerint, akit az egyház eretneknek bélyegzett, az állam kivégezte. Tehát ez volt a koreográfia. Ezt sokszor úgy játszották le, hogy a misén megjelentek az eretnekek, ott a misén kimondták rájuk az eretneknek járó átkot, és a mise végeztével kivezették őket a templomból, akkor már álltak a mágiák, óriási nagy nézőközönség volt, fölvezették az elítélteket a helyükre, az egyház mosta a kezét, ő csak kimondta, hogy eretnek, az állam pedig megfelelő hóhérokról gondoskodva alágyújtott. Tehát de ez a koreográfia az 1834-ig érvényben volt Európában, tehát még itt van azért a kertek alatt, 1834-ben Spanyolországban még eretnekeket égettek. Na most a múltkori bejátszás végén is volt egy rövid jelenet, hogy a pápai követ azt mondja az egyik királyi testőrnek, hogy ha az úton történik valami, akkor történjen. Ez annyit jelent, hogy jó lenne már megölni. Mennél gyorsabban megölni Luthert. Luther feje fölött már 4 éve ott volt ez a Damoklész kard, tehát ez nem csodálatos dolog. Ezt Bölcs Frigyes is megneszelte, és ezért kérette az egyik vezető emberét, és azt mondta neki, hogy még én se tudjak róla, mondja Bölcs Frigyes, de raboljátok el a hazafelé vezető úton. Mivel Worms és Wittenberg azért több száz kilométer, egyik éjszaka során Warburg közelében, amikor arra jártak, akkor éjszaka Luthert Bölcs Frigyes emberei elrabolták, és védelem alá helyezték. Warburg várába vitték, senki nem tudott erről. Németország úgy tudta, hogy Luthert megölték. És mivel régen nagyon lassú volt a hírközlés, meg szóbeszéd alapján mentek a dolgok, legalább 1 évig a németek úgy gondolták, hogy Luthert eltették a láb alól. A valóságban azonban Warburg várában Luthernek inkognitót kellett öltenie, meg kellett növeszteni a haját, a szakállát, vége volt a kolostori öltözéknek, György lovak címén vértet kellett öltenie, és legfeljebb kilovagolhatott a várból, de a várba kellett tartózkodnia, Warburg várában, amelyet mindjárt látni fogunk. Warburg várában 10 hónapot töltött Luther, tölthetett volna többet is, de a 10 hónap után jöttek a riasztó hírek, hogy Wittenbergben lázadás ütött ki. És ekkor 10 hónap után Luther elhagyta Wittenberget. Mi történt ez alatt a 10 hónap alatt? 3 hónap alatt lefordította az új szövetséget. Azóta is senki ezt nem tudta utána csinálni. Még fordítói bizottságok se. Hogy 3 hónap alatt eredeti görögből lefordítani az új szövetséget. Az Ószövetségbe is belekezdett, de csak később, 1532-ben, 10 évvel később jelent meg, és 1534-ben adta ki az apokrifekkel feldúsított Bibliát, Egyébként Luther ezért se kért egy fillért sem. Nagyon olcsók is voltak a bibliák, akkor még az emberek viszonylag hozzá tudtak jutni Németországban olcsó bibliához. Az Új Szövetség fordítása mellett kiadta a prédikációinak gyűjteményét, mert mindenhonnan jöttek a hírek, hogy kell a jó igehirdetés. Az igehirdetők régen is, mint most is mellébeszéltek. Altatták az embereket. Mindig a szeretetről, meg erről, arról, amarról, szóval könnyű altatni az embereket, mert az ember alapvetően alvó lény. És ezért belealtatták őket, hogy templomba járunk, hallgatunk valamit, hazamegyünk, semmi nem történt, megint elvégeztük a kötelességet. Ezért Luther kiadta az év minden hetére a prédik első posztillás gyűjteményét, posztillának nevezzük a prédikációs gyűjteményt, hármat adok itt ki az életében. Emellett még nagyon sok művet jelentetett meg Warburgban, és a 10 hónap után azonban visszatért Wittenbergbe. Mi történt? Önök is tudják, hogy nálunk 1514-ben mi történt. Mert Eötvös József regénye is megörökíti, de a történelem könyveink is, hogy Magyarország 1514-ben. Mi volt akkor? Dózsaféle parasztfelkelés. Európában a parasztságnak nagyon sanyarú volt az állapota, a német parasztok is felkeltek, és sajnos összeszövődött a politika a vallással, mert sokszor az egyházat okolták az elnyomásért, tehát papokat öltek meg, templomokat romboltak, szobrokat tettek tönkre, üvegfestményeket törtek be, majd látni fogjuk, és hát egy rettenetes, a magyar parasztháborúnál sokkal rettenetesebb vérontás kezdődött. A parasztok 12 pontból álló követelés gyűjteményt terjesztettek be, a nemesek nem fogadták el. Luther mind a két csoportnak beszélt, a parasztokat fékezte, hogy ne zendüljenek, ne fegyverrel oldják meg a problémákat. A nemeseknek is külön műveket írt, hogy ezért már ez embertelen dolog, amit csinálnak a szerencsétlen parasztemberekkel. De egyik csoport se hallgatott rá. Luther a végén már keserűségében azt mondta, hogy ha már egymással szembe szálltok, legalább keresztényeknek ne nevezzétek magatokat. De sajnos a társadalmi folyamatokat nehéz megállítani, ottól százezrek, meg milliók állnak szemben egymással. Tehát 1522-től 25-ig tartott ez a német parasztháború. Magát a reformációt is megosztotta, fellépett Müntzer Tamás, aki azt mondta, hogy most már vessünk véget ennek a középkori elnyomásnak, a Biblia nem erről beszél, igen, ragadjunk kapát, kaszát, fegyvert, és a gonosz zsarnok urakkal végezzünk. Luther azonban ellene volt minden erőszaknak. Luther azt mondta, hogy én Isten igéjében bízom, én abban bízom, hogyha az emberek befogadják a szívükbe Isten igéjét, a Bibliát, akkor majd más emberek lesznek. Ha más emberek lesznek, akkor nem fognak egymással gyűlölködni. De hogyha én kívülről bármit megparancsolnék az embereknek, az csak ideig, óráig tart. Ebben Luthernek mélységesen igaza volt, viszont az eseményeken nem tudott úrrá lenni, tehát tulajdonképpen őt is felelősségre vonták, majd lesz mindjárt egy közeli jelenet ebben a filmben, hogy Luthert is okolták azért, hogy hát ő szabadította ki a szellemet a palacból. Na most ez egy nagyon gyászos dolog lesz, a film nagyon megrendítően ábrázolja a rombolást, a haláleseteket, hogy 50 ezeren, 100 ezeren haltak meg, stb. Stb. A lényeg az, hogy 1525-re vége van a parasztháborúnak, és Luther 8 évvel a reformáció kezdése után megnősül. Ez hiteles, ahogy bemutatja a film, feleségét, a jövendő feleségét úgy ismerte meg, hogy Katarina von Bora egy zárdából menekült el, megismervén Luther írásait az apáca társaival együtt. Wittenberg felé vették az útjukat, és nagyon szerettek volna Lutherrel találkozni, hogy a hálájukat kifejezzék. És hát így szövődött szerelem Luther és Bóra Katalin között. 1525-ben keltek egybe, tényleg példás családi életet folytatva, 6 gyermeke született Luthernek, ebből 2 kiskorában meghalt, de 4 gyermeket felneveltek. A kedves kis Jánoskájához írt levelét általában. Például ez a gyűjtemény is közli, úgy bepillantást enged ez a Virág Jenőféle idézett gyűjtemény abból, hogy Luther milyen apa volt, hogyan viselkedett a gyermekeivel. Ha még tetszenek emlékezni rá, hogy hogyan kezdtem ezt a sorozatot, hát Luthert ütötték, verték a szülei. Luther viszont a szelíd nevelésnek, a meggyőzésnek a híve volt, a gyerekeinek zenélt, bibliai történeteket mondott, a családi asztalánál mindig ott voltak a tanártársak, mint meghívottak. Bölcs Frigyes nekiadta a kolostort, ahol ő szerzetesként élt, és a kolostorban kollégiumot is berendezett Luther, ott magyar diákok is megfordultak, és minden idézett gyűjtemény bőségesen merít a Tischredenből, vagyis az asztali beszélgetésekből, hogy Luther az asztalánál vacsora során, vagy vacsora után beszélt a diákoknak, kérdéseikre válaszolt, és közel 4000 ilyen bölcsmondását jegyezték fel. Most az evangélikus sajtóosztály most az évfordulóra egy nagyon vaskos gyűjteményt meg is jelentetett de ezekből. Amivel végződik a film, 1530-ban fog végződni, ezután még Luther 16 évig élt. Tehát a film, játékfilm, említettem önöknek, nem dokumentumfilm, nem az elejétől a végig. 1505-ben indul a film, és 1530-ban végződik, tehát csak ezt a 25 évet metszi ki Luther életéből. Az ágostai hitvallással fejeződik be a film. Tudnék, 5. Károly, miután kiátkozta Luthert, 10. Leóval együtt, aki közben meg is halt, de Luther életben maradt, ugye Bölcs Frigyesnek köszönhetően, közben persze Bölcs Frigyes 1525 májusában meghalt, Luthernek egy csodálatos gyászbeszéde, azt hiszem a 8. kötetünk közli a nagy részét, tehát ebből a sorozatból, ha valaki meg akarja nézni, hogy például Luther mit gondolt a halálról, vagy a halál utáni dolgokról, az a vagy talán a 9. van ez, nem tudom most pontosan, hiszem a 9. füzetet vegye meg. Ugye az elején ott van, hogy milyen témaköröket tekintünk át, mindegyik füzet elején ott van. Mindenki azt veszi meg 100 forintért, amit leginkább fontosnak tart, de egy kérdéskört nagyon érdemes végigkövetni, én mind a 10-et végigkövetném, de hát ez mindenkinek szabad választásán múlik. Na most 5. Károly el akarta taposni a reformációt ezután, de a német fejedelmek Speyerben 1526-ban és 1529-ben is a megismételt speyeri birodalmi gyűlésen a reformáció mellé álltak. Ez egy döbbenetes dolog volt, azóta nevezzük egyébként protestánsoknak azokat, akik Európában, mert ők protestáltak, tehát tiltakoztak. Az ellen tiltakoztak, hogy Róma erőszakkal vegye rá az embereket vallás megtagadásra. 5. Károly azonban, mint aki katolikus vidéken nevelkedett Hollandiában, Spanyolországban, egy nagyon bigott nevelést kapott. Ő csak azt látta, hogy Rómának engedelmeskedni kell, és ez volt a fixa ideája, hogy a Bibliákat égessék el. Hát az, hogy a nemzeti nyelvre lefordított Biblia ne kerüljön senki kezébe. A második az, hogy ne nősülhessenek a papok, mert közben ugye kimondták, hogy amiben a Bibliából rájöttünk bizonyos dolgokra, hát hol beszél a Biblia papi nőtlenségről? Hát sehol. Sőt, ugye hát az Ószövetségben kötelező is volt a zsidó papoknak megnősülni, mert hát csak az az ember tudja az emberek problémáit megérteni, aki maga is családban él. 5. Károly ezekhez ragaszkodott, hogy Bibliákat elégetni, papok nem nősülhetnek, két szín alatt nem lehet úrvacsorát, római módon fogtok előttem áldozni, és megismerkedtek majd karom erejével. Hogyha... Tehát az erő pozíciójából lépett fel, de mint oly sokszor a történelemben a szelídség győzött. Hát ezt nem mondom el, ez lesz a leghatásosabb jelenete a film befejezésének, majd lehet ezzel kapcsolatban is kérdezni. A film egy olyan pillanatban végződik, ahol Melanchthon vezetésével a protestánsok kivívják a szabadvallás gyakorlatot. Luthert nem engedik be Ágostába, mert őt radikálisnak gondolják. Luther Coburg váráig megy előre, az még Szászország, ugye a másik az már Bajorország, Bajorország máig is katolikus, Szászország meg, tehát így a németek ketté váltak egy kicsit, és Luther tanácsokat küldözget, mint egy fél éven keresztül van ott Coburg várába, és levelezik Melanchtonnal, hogy mihez tartsák magukat. Végül is Melanchton vezetésével kivívják azt 1530, hogy egy rövid pillanatra 5. Károly megengedi a szabad vallásgyakorlatot, de utána aztán háborúk sokaságát indítja el, főleg azután, hogy a török aztán egy időlegesen visszavonul, ugye Szulejmán halálával is, meg más események következtében, és 5. Károly az összes katonai erejét most már a reformáció leigázására fordíthatja. Luther halála után pár hónappal, Luther 1546. február 18-án hal meg, abban a kisvárosból megszületett Eisleben, véletlen folytán hal meg ott, és néhány hónap után bevonul Wittenbergbe 5. Károly, és akkor ajánlják neki, hogy mint eretneket Luthert a sírjából is hányassa ki. És akkor mondja ugye 5. Károly, hogy halottakkal nem harcolok, csak élőkkel. És ma Wittenbergben meg lehet nézni Luthernek a sírját. Aztán 5. Károly úgy gondolja, hogy a reformációt a 40-es évek végére eltünteti a föld színéről, de akkor nagyon különös belvillongások, háborúk következtében vereséget vereségre halmoz, és végül is 5. Károly visszavonul a politizálástól, és Spanyolországba elmegy egy erdőbe. Sok ilyen politikus van, ugye például Diokléciánus császár is, visszavonult Nizsbe, balkáni palotájába káposztát termeszteni. Szerintem ma is sok politikus inkább kellene, hogy káposztát, például Ceausescu ezzel megpróbálkozott, amikor gyárudvarakban ugye káposztát. Már ő már jó úton volt, csak megakadályozták és elvették az életét, amiért hát azért minden együttérzésünk az övé, mert nem emberhez méltóan vették el az életét. De azért jó, hogyha visszavonulnak és a politikusok egy kicsit a paraszti élettel is megismerkednek, mi az, hogy ültetni, palántázni, dolgozni, és 5. Károly lelép a történelem színpadáról, a gyermekének adja át a trónt, és azt a reformáció marad, és az 1550-es években megfogalmaznak külön-külön hitvallásokat Európában, és a reformáció meggyökeresedik kb. 60-40% arányban. Svédország és Skandinávia teljesen protestáns lesz, Németország kb. 70%-ban, de 1540-ben megalakul a jezsuita rend, melynek egyik tagja ugye a mostani pápa is, és a jezsuita rend elkezdi a hadjáratát, és egy évszázad alatt teljesen megfordítja a helyzetet, és a 17. század végére már Európa újra 60%-ban katolikus lesz, kivéve az északi államok, tehát a mai Norvégia, Svédország, Finnország, Dánia és Németországnak egy jelentős része, de az ellenreformáció aztán sikerre fordul. Mi a sorozatunkat azonban a reformációnak szenteljük, és a következő alkalommal szeretnék önöknek beszélni arról, amit talán kevesen tetszenek tudni és hallani, hogy hogyan folytatódik tovább a reformáció Roger Williams-szel Amerikában, William Millerrel Amerikában, és végigkövetjük majd, hogy a lutheri lépéseket ki fogja meghosszabbítani a 17., 19. és 20. században is, tehát elérünk a mind a mai napig. Most 40 perc van előttünk körülbelül, és utána majd lehet kérdezni, én többet nem is beszélek, hanem elindítjuk a vetítést.